Bobby Coro és Restauril nem sokat aludt ezen az éjszakán. Mindketten érezték, hogy a két tiszt e pillanatban már nem merne megesküdni rá, hogy tudósokkal van dolga. Ha csak egy árnyalattal is kevésbé lettek volna bátrak, mint amilyenek voltak, nem várták volna meg a reggelt. Még így is feltűnően sokat foglalkoztak a szökés gondolatával. Különösen Restauril, akit igen felizgatott a két tiszt éjszakai látogatása. Hogy nem a véletlen műve volt ez a látogatás, azt már biztosra vették. A tisztek gyanakodtak. Bobby azonban azt is tudta, hogy ha most dolga végezetlenül mennek el, akkor kevés lehetőség maradt Csiók Rock megszüttetésére. Egy kockára kellett feltenni mindent. Különböző lehetőségeket latolgattak, hogy mit mondjanak, ha másnap felelősségre vonják őket. Végül elhatározták, hogy makacsul kitartanak előbbi állításuk mellett, és ha szorul a hurok a nyakuk körül, felszólítják a tiszteket, hogy lépjenek érintkezésbe Dorinez ezredessel, akár telefonon, akár rádió útján, és az ezredes majd igazolja őket. Ezen elhatározás ellenére is némileg bizonytalanul és elszorult szívvel néztek a közeledő találkozás perce elé. Bobby komoran bólintott, mikor egy ilyet arcú őrvezető bekopogott hozzájuk és jelentette, hogy a tiszt urak reggelire várják őket. Megerősítették szívüket, és elkészültek néhány igen kellemetlen és kínos kérdés kivédésére. Legnagyobb meglepetésükre azonban ezek a kérdések elmaradtak. A két tiszt maradéktalan udvariassággal fogadta őket, és Duran intett az őrvezetőnek. Szólj, hogy hozzák a reggelit! Igenis, mondta az őrvezető, és kisietett. Bobby csak ámult. Az egész reggeli alatt úgy beszélt velük a két tiszt, mintha legalábbis feljebb valóikkal beszélnének. Még néhány katonai szakkérdéssel is előhozakodtak, de csak úgy mellékesen. És mikor látták, hogy Bobby meg Restauril nem tudnak vagy nem akarnak hozzászólni ezekhez a kérdésekhez, előzékenyen tovasiklottak egy másik témára. Itt valami van, mondta Bobby Restaurilnak, mikor reggeli után visszatértek a szobájukba. Ezek most sokkal nagyobb tisztelettel beszélnek velünk, mint amikor megérkeztünk, pedig akkor is udvariasak voltak.
Nem értem,
rázogatta a fejét Restauril.
Esküdni mertem volna rá, hogy ma reggel megpofoznak és kirúgnak bennünket. És se pofon, se rúgás. Furcsa emberek ezek a katonák.
Figyelted kérlek, hogy nem akartak beszélni az uráni díszszemléről? Kérdezte Duran kapitány Xavier főhadnagytól. Hogy nem? Talán hiba is volt tőlem, hogy előhoztam, de ki akartam ugratni a nyulat a bokorból. Most már tiszta a dolog, hogy valami vizsgálat miatt jöttek. Idáig jutottak a beszélgetésben, mikor egyszerre revolver dördülések reszkettették meg a levegőt. A kapitány és a főhadnagy az ajtó felé rohantak, de a küszöbön összeütköztek az ilyet arcú őrvezetővel. Mi az? Mi történik odakint? Kiáltotta a kapitány. Ki merészel ott lövöldözni?
Alázatosan jelentem, egészen furcsa és bolond dolog. Egy csendőr a lezredes sétál a háztetőn, és az egyik vendégúr, a Márki, célba lő rá.
Bobby Coro és Restauril gondokba merülten jártak-keltek a labirintusszerű erődben. Szerettek volna egészen biztonságban lenni, hogy a legsürgősebbeket megbeszéljék, mert érezték, hogy nem tölthetnek itt hosszabb időt a leleplezés veszélye nélkül. Attól kellett azonban tartani, hogy mindenütt kihallgatják a beszélgetésüket. Bobbynak azonban egyszerre eszébe jutott az a kamra, amit Csiók Rock említett, a tábor és az erőd közti épület szárnyban. Úgy rémlett neki, hogy amikor a múlt éjjel átsúrant a rabok közé, látta is ezt a düledező rozzant viskót.
– Gyere oda! – mondta Restaurilnak. – Azt hiszem, ott nyugodtan beszélhetünk. Senki sem zavar meg bennünket.
Belopakodtak a viskóba, és elhelyezkedtek egy nagy csomó kimustált szaharián nyereg mögött. Idegesen szívták cigarettájukat, és megbeszélték az esti hadi tervet. Innen minden esetre szökniük kell. Ez alatt vagy meggyőzik a makacskodott csiókrokkot, vagy... Elhallgattak. Összemorzsolták a cigarettát, és visszafojtották a lélegzetüket. A felhalmozott nyergek közötti réseken keresztül vizsgálták a két embert, aki az imént a kunyhóba lépett. Azonnal felismerték Garon őrmestert, és azt is megállapították, hogy a másik jövevény benszülött. Az őrmester ingújban volt, és még beszélgetett, nadrág zsebéből borotva készletet vett elő.
Meg kell tennem az előkészületeimet a szökéshez, mondta. Azt hiszem, Az első és leghatásosabb az lesz, ha leberetválom a bajuszomat.
A másik szórakozottan bólintott.
Siessen, kevés az idő, a motorkerékpár megvan?
Megvan, legyen nyugodt,
és nyugtasson meg engem is, a pénz megvan?
Itt van, mondta a benszülött, és széles vászon öve felé nyúlt. Abu Malem ben Ualet sejk nem játszik a szavával. De ha maga megpróbálná, hogy félrevezesse,
adjuk ezt, vágott közbe az őrmester. Én büntetésből kerültem ide, mint úgy szólván valamennyien az őrök közül. Semmi kedvem, hogy tovább maradjak. Aztán az az 50 000 frank sem kutya.
Ha nem vezet félre, és a sejk valóban Tim Maudin tartózkodik, akkor megkaphatja tőlem a föld alatti folyosó és a titkos bejáró tervrajzát. Nem volt még felkelő vezér a világon, aki ilyen kényelmesen besétálhatott egy erődbe.
De mi az én biztosítékom?
Nézze, mondta az arab.
Átadok magának 20 000 frank.
Ha valóban meg tud szökni, és Tim Maudira ér, a hátralékot is megkapja a sejktől. Csak azt szeretném tudni, hogyan távozhat innen feltűnés nélkül.
Nagyon egyszerű. A kapuőr, aki ma szolgálatot teljesít, igazán nem tudhatja, hogy tegnap érkezette ide valaki, vagy nem. És nem is ismerhet fel, mert kissé átalakítom magam.
Közben beretválkozott és átfésülte a haját. Akkor is megszólíthatja, vélte az arab, ha nem ismeri fel magát.
Nem mer majd megszólítani,
hangzott a bizakodó válasz.
Miért?
Ezért mi? Keresgélt néhány pillanatig az egyik sarokban, aztán kihúzott az egymásra dobált ruhanemük közül egy csendőr alezredesi egyenruhát. Felöltötte, a fejébe nyomott egy tarkóvédő vászonnal ellátott tiszti sapkát.
Na, mit szól hozzá?
Pompás.
Hát akkor induljon minél előbb. Én előre megyek. Ha nem keveredem a most induló tevehajcsárok közé, akkor nem tudok kijutni többé a kapun. Tegye el a pénzét. Viszontlátásra.
Kifelé indult. Az őrmester kisé barátságtalan pillantást vetett utána, aztán cinikusan elnevette magát. Az arab visszafordult.
Mi nevet? Nem, semmi, csak azt akarom mondani, hogy nagyon igyekezzen. Én ugyanis motorkerékpárral megyek, és könnyen megelőzhetem magát. Aztán megtörténhet, hogy nem vallom be a sejknek azt a 20 000-et, amit most kaptam. Behajtom rajta az egész 50 000-et.
Az arab már az ajtóban állt. Ujjaival szórakozottan dobolt a rozzan deszkán, és fölényesen mondta.
Ettől nem kell tartania. Először is, vegye tudomásul, hogy én hamarabb Tim Maudin leszek, mint maga. Másodszor, vegye tudomásul, hogy ha megpróbálná becsapni a sejket, akkor lelövöm, mint egy kutyát. És különben is. Visszafordítjuk a szót. Vegye tudomásul, fiam, hogy én magam vagyok a sejk.
És már kisúrant az ajtón. Garon őrmester a csendőr alezredesi egyenruhájában, a kisé töredezett, de messziről eléggé épnek ható tiszti sapkával a fején, bambán nézett utána. Most már nem volt olyan jó kedve, mint ezelőtt. Összeszedte a holmiát, óvatosan kikémlett az udvaron, bár tudta, hogy ebben az időben, a kötelező siesta órái alatt nemigen találkozhat senkivel. Aztán kilépett, és a hátsó két emeletes épület felé tartott. Még nem tett 20 lépést sem, mikor egy hang szólalt meg a háta mögött.
Megállni!
Úgy fordult meg, mintha dróton rántották volna. Az egyik tegnap érkezett vendég, a magasabbik adta ezt az utasítást, különös, vékony és mégis rekedt hangján. Kezében revolvert tartott, és pillantása félreérthetetlenül fenyegető volt. Az őrmester tudta, hogy ha nem áll meg, az életébe kerülhet. Viszont azt is tudta, hogy ha megáll, ez ugyancsak az életébe kerülhet. Éppen ezért habozás nélkül a rekett hangú egyén felé vágta a borotva készletét, és berohant a két emeletes raktárépületbe. Ekkor dördült el az első lövés, melyet a kapitány és a főhadnagy hallott. A rekett hangú egyén nagyobb rovallyal követte. Mögötte ügetett a kis köpcös, szélesvállú, akinél nem volt ugyan fegyver, de sokkal kifejezőbben káromkodott, mint a társa. Az őrmesternek nagyon rossz érzése volt. Maga sem tudta megmagyarázni, de úgy érezte, hogy ezek sokkal veszedelmesebb emberek, mint amilyennek látszanak. És sokkal csökönyösebbek is. Ezek nem hagyják abba az üldözést, ezek nem lesznek lusták utána kapaszkodni. De azért csak rohant felfelé a lépcsőkön, míg a padlásnál sem állapodott meg. Kimászott a tetőre, és az egyik bástyafok felé igyekezett. A rekett hangú revolveres követte. Egymás után adta le a lövéseket, de a vakítóan tűző napfényben a lejtősödő tetőn bizonytalan volt. Az őrmester, mint a csapdába került tigris, most már letett minden óvatossági rendszabályról. Maga is revolvert vett elő, és háromszor egymás után visszalőtt. Ekkor hátulról, a bástyafok felől, ahonnan a legkevésbé számított ellenségre, egy zömök, széles válló ember ugrott a nyakába, és alig észrevehető, könnyed, szinte mellékes mozdulattal eltörte a vállcsontját.
Csak mert arról beszéltek, hogy valami kis hazaárulás lesz, vagy ilyesmi, mondta az alacsony zömök Malati gróf a maga széles, kedélyes modorában. Meg, hogy eladják az erődöt a sejknek. Ez mindjárt gyanús volt nekem. Így aztán szóltam a barátomnak, hogy legyen olyan márkin, és vegye üldözőbe a pofát, mert ő remek céllövő, tette hozzá bizalmas szemhunyorgatással. Bámulatra méltó, hogy tud alakoskodni, gondolta a kapitány, és jelentőség teljesen nézett a főhadnagyra. Most, hogy az áruló őrmestert leleplezték és elfogták, még inkább megerősödtek abban a hitükben, hogy két inspiciáló körúton lévő katonatiszttel állnak szemben. Két olyan emberrel, akiknek nyitva van a szeme, és a legcsekélyebb jelből is következtetni tudnak. Az őrmestert, aki meglepően rövid idő alatt megtörtek és bevallott mindent, egy amúgy is hazafelé tartó transporttal erős fedezet mellett Oránba küldték. És mikor a gróf bejelentette, hogy az árulás leleplezése és az üldözés kifárasztotta és megviselte őket, tehát visszavonulnak, és a nap hátra lévő részét pihenésnek szentelik, a tisztek ezt természetesnek találták, és kissé túlzottnak látszó tiszteletteljes üdvözlések után eltávoztak. Nem értem, mondta Bobby Restaurilnak. Teljességgel megmagyarázhatatlan, hogy ezek az urak miért beszélnek velünk olyan tiszteletteljesen. Cetvadás legyek, ha értem. Restauril bólogatott.
Szerinted olyan borzasztó, ha valaki cetvadász?
Az én cetvadászó tudományommal? Elég borzasztó. Nem tudom megkülönböztetni a higanyt a szigonytól.
Beléptek a szobájukba. Elégedetten dörzsölték a kezüket. Úgy érezték, hogy a mai napot nem töltötték hiába. És ráadásul Bobby Coro még valamit érzett. Valami önigazolás félét, amire határozottan rászorult. Ez a kaland szép és izgalmas, de volt benne egy kis kiábrándító. Egyéni célok miatt szembe kerültek a gyarmati hadsereggel, kénytelen megszöktetni valakit az iglibeli kampányi disziplinből, ami mindenképpen illetlenség. Bolondá tesz egy csomó tiszteletreméltó úriembert, és ez nem kellemes tudat, mert Bobby Coro mindig tisztelte a tekintélyt. Igen, örvendetes volt tehát, hogy a dolgok ellensúlyozása fejében szolgálatot tegyenek ugyanennek a gyarmati hadseregnek és ugyanezeknek az uraknak. Csak azt tudná, hogy miért beszélnek velük ilyen tiszteletteljes hangon. Mint igen elszántan hangsúlyozza, cetvadász legyen, ha érti. Aztán beléptek a szobába. Bobby rögtön végigvetette magát a heverőn, ahogy ez rendesen szokása volt, hogy végig gondolja a történetet. Szembe végigfutott a szoba katonásan egyszerű bútorain, aztán egyszerre egy pontra merett, és hirtelen ülőhelyzetbe emelkedve így szólt. – Na, megyek!
– Hová a fenébe?
– kérdezte ilyetten Restauril.
Keresek egy higant meg egy szigonyt. Vagy ami ilyenkor kell.
Milyenkor?
Amikor az ember cetvadász lesz. Mert az leszek.
Miért? Talán hirtelen megértetted, hogy...
Igen, megértettem, hogy miért bánnak velünk ilyen megkülönböztetett udvariassággal. Ugyanis, ha nem tudnád, sok hibám mellett van néhány előnyöm is.
Igazán?
Kérdezte meglepődve Restauril.
Adjuk a pimaszkodást. Igenis, vannak előnyeim.
Teszem azt például micsoda?
Teszem azt például férfi a szépségem, amelyről hosszú és kalandos életem folyamán sokan elismerően nyilatkoztak. Ezen kívül rendkívül éles eszem.
A szerénységedről sem feledkezz meg.
Gondolod, hogy szerény is vagyok?
Nem, éppen azt mondom, hogy ne feledkezz meg róla.
Na jó, hát ezzel az éles eszemmel rájöttem valamire. Minket magasrangú katonatiszteknek tartanak.
Restauril kedvtelve nézett végig magán.
Ezen ugyan nem csodálkozom. Már régóta figyelem magam, és az az érzésem, hogy van bennem valami hadvezérszerűség.
Nem úgy gondoltam. A benned lévő hadvezérszerűséget semmi módon nem tudom felfedezni. Hogy mégis annak tartanak bennünket, szerintem annak egyszerűen az az oka. Az ott.
Kinyújtott kézzel a sarokban álló székre mutatott, amelynek a karfáján még mindig ott volt a kisé viseletes állapotban lévő kimustált tábornoki egyenruha. Az a köppeny, amit Csiok Krok ledobott az éjjel, és ott felejtett, mikor menekülnie kellett. Resta úrél kimeresztett szemmel nézte az említett ruhadarabot. Aztán bólintott, és kisé elfogult, ilyet hangon mondta.
Azt hiszem, igazad van. De hisz ez rettenetes.
Bobby elnevette magát. Hát ez a furcsa szerzet vagy te, Aurél. Egyszer életedben történik meg veled, hogy valami komoly és tiszteletre méltó személynek tartanak, és nem annak a csirkefogónak, aki vagy. És ettől a látszattól halálra rémülsz.
Szerintem marhaság, ha ezen csodálkozol,
felelte Resta Aurél.
Mert nézd, ha az ember csirkefogónak tartják, és kiderül, hogy valóban az, akkor nincs a dolognak komolyabb következménye. Az illető nem csalódott a feltevésében. Azt kapta, amit várt. Bizonyossá vált benne, amit amúgy is tudott vagy sejtett. De ha teszem föl, tisztnek tartják, és kiderül, hogy nem az, sőt, kiderül, hogy csirkefogó, ez esetben részint nagyon megverik, részint valósággal szűnni nem akaró, igen hosszú kényszerpihenőre kárhoztatják.
Bobby háromszor-négyszer végig sétált a szobán. Neki határozottan jobban tetszett, hogy tábornoknak tartják. Kabátja nyílásába dugta a kezét, és teljes napóleoni pózt öltött. Igen, mondta, neked igazad van. Mi azonban nem élünk vissza azzal, hogy magas rangú katonatisztnek tartanak bennünket. Legalábbis nem nagyon, tette hozzá kissé bizonytalan hangon. Minden esetre lehetővé teszi ez a dolog, hogy szabadabban mozoghassuk. Például az az érzésem, hogy ma délután megtekintem a rabokat. Természetesen nyíltan, minden titkolódzás nélkül, mert szeretem az őszinteséget. Azt hiszem, erre vonatkozóan utasításokat is fogok adni. A csengőgombhoz lépett és megnyomta. Resta úrél rémülten nézte. Mikor néhány pillanat múlva lépések közeledtek a folyosón, eltakarta az arcát. Az ilyet arcú őrvezető lépett be.
Parancs!
Légy szíves, fiam, mondta Bobby. Mondd meg a kapitány úrnak, hogy nagyon szeretném megnézni a fegyenc telepet ma délután, ha nincs ellene kifogása. Na menj, édes fiam, és ne csattogj, édes fiam, mert gulyássá aprítalak.
Alázatosan jelentem, nem csattogtam,
de akartál. A szemle kissé izgalmas volt. Legalábbis Rest Aurél számára. Állandóan kapkodta a fejét, mintha attól tartana, hogy a következő pillanatban minden külön értesítést helyett pofán vágják. Mindettől függetlenül az is megviselte őket, amit láttak. Mert az eléjük táruló látvány igen szomorú volt. Csontá és bőré soványodott, sárgára sápadt emberek mozogtak gépiesen és lélektelenül. Bobby még azon is csodálkozott, hogy egyáltalán mozogni tudnak. Kivételt csak azok képeztek, akik a legutolsó transporttal, tehát alig néhány hete érkeztek ide. Ilyen volt Csiok Rock is. Már őt is kikezdte kissé az állandó irtózatos hőség, a moszkítók tömege és a rettenetes munka, de azért még mindig nem veszítette el kedélyét és ruganyosságát. Ahogy Bobby köztük járt, sikerült alkalmat találnia, hogy néhány szót váltson vele.
Maga még mindig nem szándékozik elutazni?
Súgta.
Majd együtt megyünk, fiam, ígérte Bobby. Ide hallgasson, ha maga innen engem megszöktet, akkor művész.
Művész vagyok, fiam, legyen nyugodt.
Ha erőszakkal akar megszöktetni, botrán csinálok. Akarja, hogy ordítsa?
Próbálja meg, úgy szájon vágom, hogy kileheli nemes lelkét. Maga még nem ismeri az öreg Bobbyt.
Az az asszony becsapott, megcsalt, és rettenetes játékot játszott velem. Nem megyek a segítségére, semmi szín alatt.
Bobby bólintott. Meglátjuk.
Meg.
Ellenségesen néztek egymásra. Aztán Bobby elfordult, és a néhány lépéssel messzebb áldogáló kapitányhoz lépett.
Nagyszerű rendszer ez. Úgy látom, a fiúk pompásan dolgoznak.
A kapitány unottan vonogatta a vállát.
Csak sajnos igen nagy a halálozási arányszám errefelé,
mondta fásultan.
Itt tudnélik, többnyire meghal az ember. Valószínűen én is.
Egy őrvezető állt meg mellettük.
Telefonkapitány úr, Sidi Belabesz!
Megfordultak és elindultak a külső erődítmény felé. Bobby egy pillanatra hátra maradt.
Ide hallgassuk,
súgta Csió fülébe.
Ha az éjszaka nem jön be hozzá, puszta kézzel feltépem a hasát.
Hagyja csak békén a hasamat. Bemegyek, mert tisztázni akarom ezt a dolgot. Rendkívül unom a molesztálását, és azt, hogy nem ért a szóba. Életemben nem láttam ilyen makacs betörőt.
Bobinak vérbe borult a szeme, és elviselhetetlen viszketést érzett a tenyerén, de erőt vett magán, és fogcsikorgatva mondta.
Ne félj, piszok, megszöktetlek, ha belehalsz is.
Éjszaka 11:30-kor egy piros-fehér lebernyeges spáhi surrant be a szobájukba. Ez az újabb egyenruha megint kissé felidegesítette Restaurélt. Csiokrok vigyorgott, szó nélkül és otthonosan levette cigarettát Bobby Koró füle mellől, rágyújtott, nagy füstfelhőt fújt Restaurél arcába, és kötekedő hangon mondta.
Hát, uraim, fejezzük be ezt a mókát, már unom. Maguk szépen menjenek a fenébe, nyugodjanak bele, hogy én egy büntetőtáborban jobban érzem magam, mint egy lelkiismeretlen, rosszindulatú, szeszélyes asszony oldalán. Nyugodjanak bele, hogy itt maradok, és menjenek el, mert az még mindig sokkal jobb lesz, mintha feljelentem magukat a főkapitánynál, hogy nem azok, akiknek látszanak.
Bobby bólintott.
Nagyon helyes, ez a pimasz hang pompásan beleillik a termembe. Ha udvarias is előzékeny volna, nehezemre esne a durva bánásmód.
Barátja felé fordult.
Elloptad, amire kértelek, Aurél?
Természetesen,
felelte Restaurél.
Ott van az alkovban.
Mi az, mit akarnak?
Kérdezte gyanakodva Csió. Felelet helyett Bobby kinyújtotta a kezét a fiú felé.
Csió látta, hogy ebben a mozdulatban fenyegető erőszak van, és minden gyengédséget nélkülöz, összeszorított foggal hátra lépett. Ha erőszakoskodik vele, megjárhatja. Két egyetemi évem alatt 3 különböző főiskolai bajnokságot nyertem. Ilyen vén csatalóval még elbánok.
A feléje nyúló kéz ekkor megragadta mellén a ruhát. Csikorgó foggal sziszegte Bobby felé.
Azonnal ereszten el. Ereszel, te vén csibészt, mert keresztül megyek a lelkeden. Felnőtt ember vagyok, és azt teszem, amit akarok. És én itt akarok maradni. Hát nem ereszteszel? El?
Beszéd közben érezte, hogy egy ellenállhatatlan erő előre rántja. Nyomban ütött, és Bobby széles, acélos állkapcsa megrecsent. Aztán előre lendült Bobby balökle. Csiók szeme előtt előbb szép kék, zöld, lila és aranysárga karikák ugráltak, aztán elsötétült előtte minden. De mielőtt a földre zuhanhatott volna, Restaurél gyöngéden felfogta. Később egy nagy utazókosárban tért magához, de ekkor már betömték a száját és összekötözték mozdulatlanságig. Csak némileg enyhítette helyzetét, hogy gondos kezek több lyukat fúrtak a kosáron, és belső falára egy égő zseb villanylámpát erősítettek. Mindamellett rendkívül kedvetlen volt, mert akármilyen lakályosan rendeznek be egy utazókosarat, az ilyen tartózkodási hely mégiscsak bőrön marad.
Hát, eddig eljutottunk,
mondta némileg lihegve Restaurél, és megtörölgette enyhén berejtékező homlokát. Ez közvetlenül azután történt, hogy sikerült begyömöszölniük Csiokrokkot az utazó bőrönbe. A dolog valamivel nehezebben ment, mint ahogy elképzelték, mert a jókora bőrön, mely így első pillantásra kényelmesnek és lakályosnak látszott, kicsinek bizonyult, mikor tetre került a sor. Természetesen itt nem lehetett kíméletről beszélni, már csak az idő rövidsége miatt sem. Bobby még azt a modortalanságot is elkövette, hogy térdével bizonyos mértékben nyomást gyakorolt Csiokrok fejére a kofferban való elhelyezkedés elősegítése miatt. Az összekötözött maga tehetetlen Csió nyögött, és igen csúnyán nézett a két jó akarójára. Közben nyilván illetlenségeket gondolt, de hát ilyen az élet. Jó akaróinkkal kapcsolatban legtöbb esetben mindenféle illetlenséget gondolunk. Az emberek hálátlanok, és nem is vágyódnak túlságosan utána, hogy hálásnak tartsák őket. Végül azonban mégis sikerült a nehéz feladat megoldása. Csiokrok úgy, ahogy elhelyezkedett a kofferban, és látszott a szemén, hogy ezt a két kedves öreg fickót elviselhetetlen bitang fráternek tartja, és a legközelebbi adódó alkalommal feltétlenül leüti. Ezzel azonban várnia kellett.
Igen, idáig eljutottunk, mondta Bobby Koró, miközben egy apró kulccsal gondosan lezárta a koffert.
De mi a teendő ezek után?
Kérdezte Restaurél.
Gondolod, hogy szép simán ki tudjuk vinni ezt a fiatal embert?
Marha,
Szerintem egyáltalán nem harag, csak meggondolatlan és makacs. Azért kell így erőszakoskodni vele.
Félreértés? Te vagy a marha. Hogy képzeled, hogy Malatit gróf és Labouché Márki saját kezűleg visz ki egy koffert az erődből? Ehhez mi túlságosan nagy urak vagyunk.
Hát ki fogja kivinni?
Egyszerre úgy gondolom, igénybe vesszük a karhatalmat. Nyugodt magabiztos léptekkel az ajtóhoz ment és kikiabált. Őrvezető! Az őrvezető, aki a palota marsali teendőktől lefelé mindenféle belső szolgálatot teljesített az erődben, néhány pillanat múlva megjelent. Gondoskodj, fiam, nekem két emberről, mondta Bobby, akiknek a segítségével elszállítod ezt a koffert. Igenis, hozom az embereket, mondta és elsietett.
Ez eddig jó,
mondta Restauril.
De hová küldöd a koffert, ha kiviszik az erődből?
Az oázison postahivatal van, természetesen feladjuk postán.
Hová?
Mit tudom én, Kamcsatkába vagy Lisszabonba, ahová akarod.
És ha elviszik Kamcsatkába vagy Lisszabonba, akkor hogy jutunk megint hozzá?
Ugyan kérlek, ne légy olyan ló. Ki mondta, hogy elviszik?
Hát, ha feladjuk.
Nem lesz idejük elvinni, percekkel később már el is lopjuk a postáról.
Még valami, sőt, még két valami.
Sorrendben, fiam, sorrendben. Mi az első valami?
Az első valami az, hogy mi lesz, ha ez mozogni kezd a kofferban. Akármennyire össze van kötve, megmozdulhat. A katonák észreveszik. Nem gondolod, hogy ez feltűnik nekik?
De igen. De várj csak. Azt hiszem, elaltatjuk a fickót. Ismét elővette a kis kulcsot. Kinyitotta a koffert, és szánakozó arccal, láthatóan elvei fenntartása mellett, de igen határozott mozdulattal fejbe csapta a valami rejtélyes céllal a szobában felejtett plévödörrel. Szegény sokat szenvedő Gio Croc lehunyta a szemét, és minden ellenállás nélkül elájult. Bobby ismét bezárta a koffert, eltette a kulcsot, és gondterhelt arccal kérdezte. És most mi a másik valami?
A másik valami kérlek alásan az, hogy ha valamit feladunk, akkor elfogadható címzést is kell ráírni.
Igaz, látod, erről megfeledkeztem. Várj csak, kérlek. Széttépett egy dobozt, és az így nyert téglalak alakú kartonlapra nagy ákombákon betűkkel felírta: Oráni Kőzetkutató és Néprajzi Intézet, Orán. A csomag tartalma néprajzi adalékok és kőzetek, minta érték nélkül.
Szerintem ez utóbbi meglehetősen nagy marhaság,
állapította meg Restauril.
Mi az, hogy minta érték nélkül?
Bobby Coro enyhe zavarral vonogatta széles vállát. Fogalmam sincs róla, de valahogy olyan hivatalos színezetet ad a dolognak, és úgy érzem, hogy a postán az ilyesmit komolyan veszik. Most azonban szépen kérlek, ne pofázz tovább, mert jönnek a katonák. Csak ugyan jöttek. Kivitték a koffert a szobából, végigcipelték az udvaron, és kivitték a kapun. Bobby és Restauril megkönnyebbülten sóhajtott fel. A nehezén túl vannak. Malatit gróf és társa tisztes távolból követte őket. Látták, amikor bevitték a postahivatalba, és hosszan értekeztek egy félvér postamesterrel és kecskepásztorral, aki egy szemében volt mind a kettő, és mindkét foglalkozását rendkívül komolyan vette. Ezt abból lehetett gyanítani, hogy egyik kezében körpecsétet tartott, melyen leveleket stemplizett, a másikkal pedig időnként valami felismerhetetlenül összefonnyadt növényt vetett oda a lábához dörgölődő kecskének. Mivel harmadik keze nem volt, olykor hol a stemplizést, hol az etetést hagyta abba, és nagyot húzott az előtt álló pálinkás üvegből. Már meglehetősen részeg volt, ez azonban semmit sem vont le munkája értékéből. Már csak annál kevésbé sem, mert munkája amúgy is nélkülözött minden értéket. És különben is, legfeljebb reggel 8 és 9 között volt józan, amíg a pálinkájára várt. Mihelyest a pálinka megérkezett, a józanságát mintha elvágták volna. Nyilván ennek volt tulajdonítható, hogy olykor elkallódott egy-egy levél vagy csomag a postahivatalban. És miután más megoldás nem volt, kénytelen, kelletlen részegségének tulajdonította azt is, hogy egy fél órával később hiába kereste azt a nagy bőröndöt, amit fél órával ezelőtt három katona továbbítás céljából átadott neki.
Nem baj,
vont vállat néhány csuklás között, mert nem csak részeges volt, hanem fatalista is.
A címzésben úgyis ott állt, hogy minta érték nélkül. Az olyan, mint a
amelyiknek nincs értéke, nyugodtan elveszett. Emiatt nem leszek öngyilkos. Esetleg más miatt sem,
tette hozzá gondolatban, mert ragaszkodott az életéhez.